Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, Rim Portré magazin. Most már nagyon jól tudjátok, egy vers és egy vendég, és aztán a beszélgetés meg arra kanyarog, amire majd saját jó szántából fog szeretni kanyarogni. Ennél sokkal szellemesebb és összetettebb mondatokkal fogunk ma foglalkozni, de most már mindegy, ez most már így alakult. A vendégem pedig nem más, mint Mérő Vera, akit szeretettel köszöntök a műsorban.
Köszöntöm a hallgatókat.
Mérő Vera, aki író, jogvédő, aktivista, hogyha a szebb jelzőket szeretném rád aggatni, amit azért mondok így, mert te magadra is aggattad nem olyan régen a csúnyább jelzőket, a véresszájú feministát, meg a lipsi...
Mondunk ki csúnya szavakat? Amaz.
Nem mondunk csúnya szavakat, de el tudjuk képzelni. De gondolom, ezeket te így lesöpröd magadról, nem?
Ezek nem mennek bőr alá valóban.
Választottál egy nagyon szép verset József Attilától, ami egy olyan vers, ami szerintem így a top 5, illetve nem is egy vers egész pontosan, hanem egy vers ciklus, ami...
Éppen, ha úgy veszük, akkor 12 vers.
12 külön vers, amit egy csomagban érdemes kezelni, amit majd a rádiós verzióban lehet, hogy megvágok, amit meg is tehetek akár, hiszen 12 különböző versről van szó, úgyhogy lehet, hogy majd a rövidített verzióban az első és az utolsó verset fogom csak betenni, ami azért is nem lesz ördögtől való, mert az első az nagyjából a hajnal idejében játszódik, az utolsó meg az este idejében játszódik.
Hát az a hajnalhoz azért menet közben visszatérünk.
Vissza fogunk, igen, menet közben is térni, de hogy az időkeret az ilyen, viszont a YouTube-on és a Spotify-on egészben szeretném, ha megosztanád, de még előtte azt kérlek, meséld már el nekem, hogy miért van az, hogy te ezt most ugyan olvasni fogod, de hogy szinte fejből tudod.
Nekünk otthon a vites kérdések eldöntése, általában ez apámmal volt a vites kérdések eldöntésére egy eszköz. A bátyámmal kőpapíroloztunk, apámmal eszméletpókert játszottunk, két soronként mondtuk a verset, és aki először elszúrta, hát az bukta a döntést. Tehát akkor automatikusan az lett, amit a másik szeretett volna. De igen, az egész családnak szoros a viszonya József Attilával. Én bevallom, hogy kamaszkorom nagy részében hullaszerelmes voltam vele, éjszakánként arról ábrándoztam, hogy én meg tudtam volna menteni, hát ma már tudom, hogy senkit nem lehet megmenteni, De akkor még erősen hittem ilyesmiben. Azóta már azt is tudom, hogy aki varázsigét ír, az nem feltétlenül varázsló, és ezt mondjuk József Attila kapcsán sok-sok fájdalmas pillanatot jelentett elolvasni Vágó Mártát, Szántó Juditot, tehát nyilván akkor mindent elolvastam, amit A kortársak írtak róla, és olyan érdekes az, hogy kinek látsz valakit a verseink keresztül, és kinek látsz valakit mondjuk a kortársak szemüvegén, a bolt szerelmei szemüvegén keresztül, a pályatársak szemén keresztül.
Kedves Vera, hogy mentetted volna meg József Attilát?
Ó, hát, hogy volt-e cselekvési tervem kamaszként?
Igen.
Hát szerintem ez kb. Úgy működik a kamaszlány lélekben, hogy azáltal, hogy én mindenkinél jobban értem és átérzem azt, ami benne zajlik, már önmagában ez gyógyító lehet. Egyébként ez nem volt teljes hülyeség, Mert valóban gyógyító az, amikor olyas valaki szereti az embert, aki érti is, és aki valamelyest át tud venni a cipelcsomagokból, vagy akivel lehet osztozni ezeken, de egyáltalán nem biztos, hogy ez feltétlenül egy egészséges kapcsolatba fut ki.
Aha.
Tehát például az a kölcsönösség az itt egy elég fontos eleme a dolgoknak.
Az lett volna akkor a terved, hogy gyere ide, Attila, ülj le mellé, meséld el, mi nyomja a szívedet. És akkor ő kiventillálja magát.
És én nagyon szeretlek.
És nagyon szeretlek, persze.
Hogyne.
Persze, hajtsd keblemre a kis fejedet, megsimogatlak, és minden rendben lesz.
Nyilván ez is, és nyilván az is, hogy engem nagyon-nagyon sok ponton talált ő el. Egy vicces pillanata volt az életnek, meggyőződésem volt, hogy én az érettségén József Attilából fogok szóbelizni. kihúztam a görög drámákat.
Ó, jaj.
És nem volt...
Micsoda mála.
Az volt a tervem, hogy gyönyörű struktúrában, koncepcionálisan felépített 35 vers elmondásával fejből természetesen fogom majd...
Lenyűgözni a kedves zsűrit.
Lenyűgözni, illetve szemléltetni az álláspontomat József Attila miben létével kapcsolatban, hiszen ha csak verseken keresztül mutatjuk meg, akkor... értelmes hallgatóság képes arra, hogy már értse is, hogy miről van szó, de hát nem sikerült kihúznom József Attilát, úgyhogy kisebb idegösszeroppanást kaptam, és nagyon-nagyon-nagyon dühös voltam. Nem volt kire, mert hát tételt azt húzunk. És akkor nagyon megijedt az feleletem után, ami amúgy ötös lett, az iskola igazgató, és amúgy László oda is jött hozzám, és nagyon-nagyon leteremtett, hogy iszonyatosan megijesztettem mindenkit, hogy
riadtartot vágtál, hogy...
Elbögtem magam, csapkodtam, csináltam én mindent.
Aha, ami volt kis hiszti.
Volt egy kis hiszti.
Figyelj ide, kihúzod és azt mondod, és most a görög...
Szofoklész szeretném...
A József Attila szemüvegén keresztül bemutatni, hogyha szabad.
Ha igazi májár lettem volna, akkor ezt megcsinálom, de...
Aha, hát jó.
Becsicskultam.
Erre most sem lesz lehetőséged, de ha gondolod, akkor József Attila és a feminizmus a 30-as évek közepén kis esszét előadhatod.
Hó.
De vicceltem csak. Na, szóval, ja igen, és akkor apukáddal, akit nem kell bemutatni, Mérő László, matematikus és pszichológus, az volt a játékotok, hogy ezt a verset felváltva mondtátok, de miért pont ezt?
Valamiért mind a kettőnek ez volt a nagy vers.
A nagy vers.
A nagy vers. És aha, az volt a vicces, hogy tökre egymástól függetlenül, tehát amikor ő rájött, hogy nekem ez lett a nagy versem, akkor nagyon boldog volt, mert hogy ő ebben semmilyen módon nem terelgetett. Ahogy engem a szüleim legfeljebb akkor terelgettek olvasmányaimban, amikor nagy látványosan tétován kóboroltam a Nappaliban következő olvasmányomat keresve, és amikor éppen nem voltam ihletett pillanatomban, akkor rájuk néztem, hogy most mit olvassak. És akkor néha mondtak valamit, ami általában jó is volt, de pont József Attilához nem kellett elvezetniük.
Aha. Azért vagyok kicsit megörökönyödve, mert igazából ugye az ember egy meleg családi fészket képzel el, ahol természetesen értelmiségi család lévén vannak viták, de mégiscsak az ember ott van, ahol a legjobban érzi magát a családjában, és akkor egy olyan vers kerül elő, ami lényegében valahol a kicsit az elveszettség, a hiába valóság témakörét dolgozza föl, hogy ezt mégis egyfajta ilyen játékként tudtátok felhasználni, hogy itt mi ellentmondást érzel.
Szerintem az ember általában, vagy nem általában, de az nem egy ritka dolog, hogy az ember a legmélyebb érzéseit, vagy akár a legnagyobb tragédiáit kezeli egy humoros eltávolítással, vagy akár egy szarkazmussal, öniróniával. Uh-huh. Pont attól már annyira személyes, hogy ez megtehető.
Aha. Na jó van. Akkor szerintem ne kerülgessük a vers elmondásának pillanatát, úgyhogy ha szépen megkérlek, oszd meg velünk.
Hát akkor nézzük a medvetánc kötetből az eszméletet. Földről eloldja az eget a hajnal, s tiszta a lágy szavára, a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra, a levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kislepkék a levelek. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön-megy, és elnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szösz sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, s én állok minden fülke fényben. Én könyöklök, és hallgatok.
Köszönöm szépen. Melyik a kedvenc részed ebből?
Ez nagyon-nagyon nehéz lenne megmondani, mert elképesztő, hogy mennyire mást tud jelenteni az egész vers különböző életszakaszokban. Uh-huh. Amikor nekem ez a nagy versem lett, akkor még nyilván nem voltam túl azokon a csalódásokon, azokon a szembenézéseken, azokon a jó kiózanodásokon, amiken az ember, most lettem 39 éves, tehát körülbelül egy olyan lassan 25 éve a nagy versem az eszmélet, úgyhogy ezt természetes is, hogy ennyi idő alatt változik a jelentés tartalom, meg változik az, hogy nekem hol és mivel mar be, vagy mivel simogat. Ami most talán a legerősebb nekem, az, ahogyan elkezd az embernek viszonya lenni azzal, hogy mi az, amin tud változtatni, és mi az, amin nem. Mi az, ami hiába való küzdelem, és mégis viszed tovább, annak ellenére, hogy tudatában vagy a hiába valósággal, és milyen lemondások azok, amikről akár sosem gondoltad volna. De például az a csak ami nincs, annak van bokra részt. Én már kamaszként is úgy fogtam föl, picit, tehát lehet ezt munkás mozgalmi szemmel is olvasni, de lehet ezt erotikus szemmel is olvasni. És hát a versben többször visszatérő elem az, hogy József Attilának végül nem született gyereke. Ő erről nagyon sokáig azt gondolta, vagy talán haláláig azt gondolta, hogy ez azért van, mert sokat maszturbált, és emiatt magtalanná vált. Ezt ő önfertőzök, ezzel a szóval élt ennek a leírására. Ez egy marhasság volt. Azt, hogy egyébként neki lehetette volna gyereke, ezt hát Szent Új itt a napról is visszaemlékezésben azt írja, hogy neki volt abortusza, de hogy nem volt szíve megmondani József Attilának, hogy ő elvetette az ő gyerekét. Szántó Judit szavahihetősége az idők során változó, tehát sokszor tudjuk, hogy a maga felé hajlott a visszaemlékezéseiben a keze. De az, hogy lesz-e gyerekem, nem lesz-e gyerekem, és ha nem lesz gyerekem, akkor azért nem lesz gyerekem, mert nem lehet gyerekem, vagy azért nem lesz gyerekem, mert egy olyan utat választottam, ami nem a felé tart, nem a felé visz, hogy legyen. Tehát ezek olyan sorsdilemmák, én most két évvel vagyok idősebb, már két éve túléltem József Attilát, de azt hiszem, hogy az a ciklus, vagy az az életszakasz, amiből nekem egyébként a legtöbb nagy verse lepotyogott, az nagyjából pont az.
Az pont ez.
Pont ez, amit most élek. Úgyhogy emiatt tényleg valószínűleg ennek van némi köze ahhoz, hogy...
Hát ez a vers, ez neki pont nagy hasadás időszaka. Ugye akár az ideológiai nézetei, ugye a pártól való elszakadás, a fasizmus árnyéka, illetve hát az említett Szántó Judithoz fűződő élettársi kapcsolata is.
Ami ekkor már
romokban, úgyhogy...
Fosztotta már az összefákat, és igen. Erősen hűvösödött már.
Igen. Hogy lehet, hogy pont, ahogy mondott, kamaszkorodban téged is pont egy ilyen időszakban talált meg, ami hasonlatos ehhez.
A meg nem értettség.
A meg nem értettség. Neki a felnőttséghez való viszony, a gyerekséghez.
A felnőttséghez való viszony az ugye egész életén végighúzódott, az ismert traumák, és nem kell feltétlenül annyira traumatizáltnak lenni, mint József Attila ahhoz, hogy a felnőtté válással az emberek legyenek ügyei.
Igen.
Nekem is megvoltak, és meg is vannak a magam ügyei. Uh-huh. Az egy érdekes pillanat, amikor magadra nézel, és azt mondod, hogy többé-kevésbé elfogadtam a felnőtté válásomat. Nem befejeztem, de elfogadtam, hogy felnőtté válok.
El kell fogadni?
Nem kötelező, sőt, szerintem az a szerencsés, hogyha az ember bűntudat nélkül meg tudja tartani magában a gyereket, és szereti, nagyon szereti azt a gyereket, aha, mert az a gyerek az, aki valahol a garancia arra, hogy ne legyél életunt, és ne váljon egy tátongó űré az életet, hogy legyen, maradjon, megmaradjon benned, az a kíváncsiság, ami egy hajtóerő is egyben.
Hát meg a játékosság.
És igen.
Most, ahogy rád nézek, és a kis bevezetőnkre visszagondolok, akkor eszembe jut, hogy talán azok, akik szeretnek téged támadni, ő belőlük ez valahol elveszett. Nekem ez az érzésem.
Hát legalábbis nagyon-nagyon szűk karámot húztak maguk köré, és ezt akkor tapasztalom a leginkább, amikor azok az emberek sokszor előfordul, hogy valaki, aki a legdurvább ocsmányságot mondja nekem, helyenként puszta szórakozásból, helyenként kíváncsiságból elkezdek kísérletezni azon, hogy tudok-e változtatni a percepcióján, hogy tudok-e változtatni az attitűdjén, a hozzáállásán. És nagyon sokszor derül ki az, hogy lehet abszolút, tehát hogy az emberek nagy része borzasztóan tudja értékelni azt, hogyha ember számba veszed őket, hogyha emberi hangon szólsz hozzájuk, még akkor is, hogyha, sőt, az emberek képesek a szégyenre, képesek azt mondani, hogy ne haragudj, hogy úgy kezdtem ezt a beszélgetést, hogy elküldtelek anyádba.
De ebből nekem az jön le, hogy ezzel a szerencsétlennel lehet, hogy nem beszél senki.
Bizony, hát az, aki ilyeneket mond, az nagyon gyakran, nem mondom, hogy minden esetben, de ez lehet jele egy végtelen magánynak. Mert hogyha nekem harmonikus az érzelmi életem, hogyha engem elegen szeretnek, és olyan emberek vesznek körbe, akik megtartanak, és akiket én is szeretettel és édes teherként tartok meg, akkor mi igényem is volna arra, hogy bárkit bántsak.
Ez neked mennyire alapattitűdöd?
Hogy?
Hogy az a képesség, hogy meg tudj ilyenkor állni egy pillanatra, és venni egy nagy levegőt, és emberként.
Korán sem mindig teszem meg egyébként.
Mi a szelekció?
Intuitív szelekció van. Néha érzem a gorombosság mögött az embert, néha véletlen hozza úgy, hogy valahol felfeslik az emberi mi volt a gorombosság szövetén, és akkor azt látom meg. Néha puszta játékos kíváncsiságból teszek, és néha azt mondom, hogy tudod mit? Elmész anyádba háromszor.
Nem vagy következetes.
Nem. Intuitív annál inkább.
Van kedved egy olyanhoz, hogy minden egyes versszak, amiről szól, vagy versecske, amiről szól, azt megpróbáljuk rátvetíteni? Mondok egy példát, például az első szakasz nagyjából a felébredés, feleszmélés. Hogyha te neked azt mondom, hogy felébredés, feleszmélés, akkor neked mi jut eszedbe magadról ezzel kapcsolatban?
Ez nekem már itt az elmúlt jó pár évemnek egy eszenciális alapélménye, hogy rohadt reménytelennek tűnik az, amit én csinálok, hogy hát mikor lesz kevésbé rémálomszerű Magyarországon áldozatnak, sértetnek lenni. Minden áldott nap, tegnap este is úgy feküdtem le, hogy egy régóta húzódó ügyben az ügyfelem megszüntették az ügyet a részegen gyermeket bántalmazó ex-élettársal szemben. Hiába volt videós bizonyíték, amit tényleg nem teljes, és ilyen érdekes, ugyanaz volt az ügyész, mint a Lugos per elején, amikor a Lugos orvos olyan röhelyes, négy éves büntetést kapott. Most is rendkívül jól teljesített. Ugyanez az ügyész, tényleg döbbenetes, és ilyenkor az ember azt látja, hogy tök reménytelen, nem haladunk sehova. Szóval ilyenkor az ember érez egy általános reménytelenséget, de közben meg látom a változást is. Látom, ha nem is a politikai akaratom, vagy a döntéshozói szándékokon látok nagyobb változásokat, mert az annak mindig is az lesz a dolga, hogy pragmatikus és opportunista legyen, és ez persze lehet egy pozitív attitűddel pragmatikus és opportunista is lehet abszolút gátlástalanul is az, most inkább az utóbbit látjuk. De amikor azt látom, hogy az emberek érvkészlete fejlődik, hogy egyre jobban ki tudják, hogy ma kiraktam egy kérdést, hogy egy kislányt az apukája elküldött a nagyvilágba, a macskájával, szeretett macskájával, hogy a macskástól nem jöhet haza. Ami egy nettó gyermekbántalmazás, és képzeld el ezt a gyereket, ahogy a szemerkélő esőben az állathordozóban viszi a kis cicáját.
Ne is mond, persze.
És nem kellett elmagyaráznom senkinek azt, hogy ez miért gyermek, hogy túl azon, hogy állattartóként nincs sok kompetencia ebben az apában, de szülői kompetencia sincsen sok. És senkinek nem kellett elmagyarázni. És nagyon sok témában érzem azt, hogy egyre kevésbé és rövidebb ideig kell koptatnom a számot, sőt, egyre többször érzem azt, hogy mások elmagyarázzák helyettem, mert már én azt a munkát elvégeztem.
Abszolút egyet tudok érteni. Tök jó egyébként, hogy az első ciklus az ébredés, akkor legyen így fogalmazva. Az ezt hozta elő belőled, mert nekem meg eszembe jutott, hogy az áldozat hibáztatás kifejezése, hogy mostanra már ennyire
köznyelvivé
vált, az azért nagyban köszönhető a nektek, szerintem.
Hát ebben sok melón volt, tény.
Igen. És most már fölismerik.
De ezt szoktam, igen, egyébként én is példának hozni, hogyha azt nézem, hogy 8 évvel ezelőtt, amikor én ezekkel a témákkal elkezdtem foglalkozni, akkor tényleg, és ezt sokszor elmondom, hogy az áldozathibáztatás, ez egy marginális érdekvédelmi csoport, nőjogi szervezetek belső szóhasználatába tartozott, tehát egy szakzsargon volt lényegében, ma pedig abszolút köznyelvi alapszókincs elem, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy itt ne lenne semmi elmozdulás.
Abszolút nem. És visszatérve, amit mondtál, a bántalmazás is szerintem nagyon sokak fejébe az volt, hogy verik otthon a nőt, és most már tudjuk, hogy nem csak ez a bántalmazás, Mizem. Hanem ennek nagyon-nagyon sok rétege van, és nagyon széles spektrumon kell felismerni, akár abban is, hogy kiteszem a gyereket a macskájával együtt, hogy akkor ez szóval hát egy kegyetlen sztori. Most pedig tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Mérő Verával.